Az újságíró nem ismert Gasteinban egy lelket sem. Magára volt hagyatva, és kiszolgáltatva bármely mániának, amelynek méltóztatik beléje esni. Egyedül sétált, egyedül étkezett, és amíg az egyes fogásokat a pincér elhozta, az az 5 perc számára egy örökké valóság. Halálosan, félelmesen unta magát, most, hogy olyan rosszul ment a sora, míg a saját, különösen nagyra becsült énjéből is kiszeretett. Mit vergődöm én ezért az unalmas, rideg, rosszképű fráterért? Mit etetem, mit ápolom? Így szólította meg bensejében önmagát. Legjobb volna ezt ledobni a nagy vízesésbe. Legcélirányosabb, ha ezt egyszerűen lelövöd. Az ez, akivel ilyen kiméletlenül akart elbánni, a saját egyénisége volt, az egyik. Szerencsére nem állt helyt a másik énje, az, amelyen még nem hatalmasodott el ideges kimerültsége. Az kapaszkodott bele a herceg alakjába is, és az foglalta el, mulattatta ilyen formán. Eddig bolond voltam, mindig csak pozitív munkát végeztem. Azért fizettek. De hogy? 22 éves koromban már politikáról tárgyaltak velem aktív miniszterek, és nem egy arra méltatott, hogy kifejtse előttem, milyen szamár a másik. Titkokba avattak. Bizalmi küldetésekkel tiszteltek meg. Sugalmazott cikkeket írtam, és abban az időben 60 forint volt a fizetésem. 10 év alatt, a vasárnapokat kivéve, minden nap meg kellett tanulnom egy kérdést, a SZESZ monopóliumtól a nemzetiségi problémáig. A rossz zsurnalisztikai viszonyok, a változó kormányok és a kiadó tulajdonosok miatt a leggyorsabb tempóban kellett megrögzött és erős meggyőződéseket változtatnom. Kedvező vallási viszonyaim képessé tettek arra, hogy egy legyek az igazi közvéleménnyel. A kedvezőtlen viszonyok arra kényszerítettek, hogy az úgynevezett liberalizmust szolgáljam, helyesebben azt a kisebbséget, amely a lapok többségét hazámban a kezében tartja. Mint egy vak ló az olajmalomban, jársz körbe-körbe, be a végtelenségbe. Írtál 3 nagy politikai röpiratot, 2 kötet lírát, 3 kötet verses drámát, kaptál akadémiai jutalmat, fordítottál Paul Kort és egyéb kőnyomatost éjszakákon át, meginterjúvoltad az összes balkán minisztereket, te vagy a nagy színészekkel, voltál kedvese a második heroinának, sőt, egyszer képviselőjelölt is. Elől vagy a fórumon, a neved ismeri egész Magyarország, szegény rokonaid nagyságos úrnak szólítanak, s kisebb kereskedők, akiknél adóságod nincs, ha beszélnek veled, kezdetben reszket a szájuk, és úgy válogatják a szót, mintha idegen nyelven beszélnének. Több, de jó részt kisebb rendű, igaztalan ügyet sikerrel befolyásoltál a hatóságoknál. Voltak pár bajaid, sőt egynél, amely halállal végződött, te voltál az első segéd. Becsülettel dolgoztál, sőt, ésszel és tehetséggel, és mondd, mi vagy, ki vagy. A semminek is egy utálatos, apró törtje. Most nem tudsz írni, és nem tudsz olvasni, úgy megzabáltál. A bajod épp ott tört ki, hogy délutántól hajnalig nem tudtál 3 kis hasárnyi frázist összeírni a szerb királyság súlyos bajairól. Iszonyú nap, rettenetes éjjel. 40 kutyanyelvet rontottál el, és nem tudtál lábra állítani csak 4 szót. A vég kezdete ez. Hajnal lett, és nem volt vezércikk. A dütölés a kétségbeeséstől sírva jelentetted a szerkesztőnek. Úgy, mondál fagyos mosolyjal. De szerencsére akadt a fiókodban egy úgynevezett örökbecsű munkálat. Az beadta, és engedékeny, sőt, részvevő lett. Tréfálkozott. Barátom, ez a paralízis. Előbb-utóbb mindnyájan megkapjuk, csak némelyikünk tovább titkolja. Menj Abáziába, irigyellek. Vagy Kaltenleutgebében be. 2 hétre, akár 2 hónapra. És ha 2 hónap után sem tudod kifejteni a szerb király válságát, minden nevezetességed, ismeretséged, a miniszterekkel való purparléid, több érdekes és tekintélyes szerelmi kalandod és a rólad kinyomtatott tárcák mellett sem marad részedre más hátra, mint hogy szülőfalud községi pénztárának terhére közkórházakban töltsed el életed még hátralévő részét. Közben mondjunk sokat. Csinálhatsz még több helyen, mindent egybevéve, 200 forint adósságot, de annak egy negyed részét anyádnak kell adnod, mert az sem érhet végképp 2 lump és vagyontalan szobaúrból, és a vidéki rokonok kicsiny, de szabálytalan küldeményeiből. Az írói segélyegyletnél van 80 forintod, annyit 2 részletben kaphatsz, ha a főfaktor nincs a délvidéken, és ha elfeledte a kárhoztató kritikáidat, amelyet verses regényéről írtál. Báltóról, erről a szép és misztikus okmányról szó sem lehet a jövendőben. A múltban elkövetetteket fizethetik a barátaid. Azok a jó és szegény fiúk, akiket könnyelmű cigányoknak, utolsó embereknek neveznek a bankdirektorok, bár tudják, hogy minden kölcsönt duplán fizetnek vissza. Perköltségük rendszerint annyi, mint a tőke. Szegény fiúk, szegény jó fiúk, hogy nem viszonozzák majd a köszönésemet, hogy nem? És ezek az én reménységeim, és még az, hogy Russzi, a koristánék dísze és doájenje meg fog látogatni a kórházban, és narancsot fog hozni. Ezzel a kis, kövér, hamis hajú nővel kell megismerkedni. Azzal kell magamat megkedveltetni. Ha ő megvan, megvan a herceg. És ha a herceg megvan, az újságírónak, bár erősen szárnyalt, még nem volt fegyelmezve a fantáziája. Volt egy határozott szándéka, egy homályos, részletek nélkül való terve. Készpénzt, annyi bizonyos, nem kívánt. És azt sem célozta, hogy őfenséget tábornoknak vagy főtörzs orvosnak neveztesse ki a hadseregbe. A képzelő ereje voltaképpen csak egy pontban tapadt meg erőteljesen, azon, hogy őfensége fiatal barátnőjének nagymérvű érdeklődését kívánta megnyerni. És nem csak mint eszközt kívánta, már tetszett is neki. 2 hét óta nem beszélt nővel. Valami keveset kokettírozott egy igen magas és roppant erőteljes, inkább 40, mint 30 éves hölgyel. De hamarosan kitűnt, hogy ez masszőz, és inkább a beteg anyagot részesítette benne figyelemben, semmint a férfit. A második hercegi reggelit, hogy végignézte, őfensége barátnője határozottan tetszett neki. Közelébe kell jutnom, meg kell vele ismerkednem, mondá hangosan. A nyugalom, majdnem az örök nyugalom e tanyáján rendkívül izgatott napokat élt az ifjú ember. Pedig ugyancsak idegnyugtató idő következett. Egész napon finom, meleg eső szitált, a hóhegyeken lomha párák vonszolták végig iromba testüket. Álmosság és fáradtság ült mindenen, az úgynevezett ülőbálon is, amelyen az újságíró volt az egyetlen frakkos vendég. A bál azért volt ülő, mert bár vagy 200-an voltak jelen, csak 6 pár táncolt, a többi ülvén nézte. Milyen különös is, hogy némely ember akarata szerint, sőt, ritmusra mozgathatja a lábát. Az újságíró a herceg barátnéjának kedvéért öltözködött ki, bár ha biztosra vehette, hogy az nem jön el. De hát, ha kérdezősködik. Végre is asszony, hogy kik voltak a bálon, és valaki azt feleli neki. Csak egy úr volt frakban, egy jólábú fiatalember. Bár halvány, de nem beteg. Egy magyar. Csinos fiatalember, sőt, érdekes. Az újságíró, aki nem volt analitikus irodalmi irány híve, elmosolyogta magát. Bolond. Úgy látszik, már erősen bolondulsz megfele. Monológiait is Szatmár megyei dialektusban mondotta. A következő pillanatban pedig mind csekélyebb bírálattal folytatta képzelődéseit. Rendes munkával megélni lehetetlen. Az alkalmazott, barátom, soha se viheti semmire. A boldogulás ott kezdődik, ahol mással dolgozhatunk, és mi csak felügyelünk. Tehetségem, belátom, nem eléggé mély, és nem eléggé gazdag, talán nincs is. A történelembe alig, ha fogom beírni a nevemet, de mindennél fontosabb az, hogy az ember szépen éljen. Mennél dúsabban, mennél többet. És mindenre más kilátásom nincs, csak a hercegő fensége. Az újságíró imperialista és lojális hitet vallott, és nem tartozott a faj ama nagyhajú türelmetlenjei közé, akik megvetnek, és a maguk társaságában lehurrognak valakit, csak azért, mert magasan születik. A rangot elismerő tiszteletből volt benne sok. Az apja 40 esztendőn keresztül a káptalan szabója, az ő előadásában kasznárja. Azért ő sem esett térdre a születés előtt. Mint újságíró, megszerezte azt a bölcsességet, hogy ezek az 500 esztendős, számtalan ágú koronás, külön lények is szeretik a reklámot, mint bármely civil ember. Ha egy tárcát írnék róla. Írni azonban nem tudott, hozzá sem mert ülni. Más közlekedési módot keresett tehát. Össze akart barátkozni a söntés járó másodkomornyikkal. A tervet elvetette. Vakmerő lesz, amikor a herceg ebéd után alszik, és barátnéja a kutyákat akarja etetni, egyet az apróbak közül lecsal és fölviszi. Hoztam egy kedves kislányt, ösztönszerűen hozzám csatlakozott. Fúj! Megundorodott magától, bárha ízlés dolgában nem volt valami előkelőség. Igyekezett kiverni fejéből az egész dolgot, amelyről fölismerte, hogy a mánia felé fejlődik. Igyekezett magát mindenféle optimisztikus ügyekkel elkábítani. Belekergette magát, hogy újra szerelmes legyen valakibe, akiből évekkel ezelőtt kiábrándult. Rajongó és heves leveleket írt a hölgynek, gyopárt szedett, és elküldte neki express. Izgatottan várta a választ, egész nap a postát leste. Elment a fürdő egyik orvosához, nem azért, hogy megvizsgáltassa magát, de hogy ismerettséget kössön. Az orvos eltette az 5 forintot, egy fél grádussal hidegebb fürdőt rendelt, de az ismerkedésbe nem ment bele, nem ért rá. Noha gőgös természetű volt, már-már a pincérekkel is beszélgetett volna. De azoknak is kevés idejük volt. Egy, a maga betegségétől szörnyen megijedt magyar nagykereskedő volt az egyetlen társasága, a jó akaratú fürdőszolga ismertette meg őket egymással. Csak hogy ez az úr egyike volt a legnehezebb társaságoknak. Mindig izgatott, örökké tirolinak öltözködve sétált. Alig vánszorgott, és folyton hegyeket akart mászni, kirándulni. Talán érezte, hogy kicsiny az idő, amíg a földön jár, amit még lehet, sietve kell megismernie. A kereskedő valósággal elcipelte egy kirándulásra. Gyalog izzadtak, majd összvérháton rettegtek, amíg 4 vagy 5 óra múlván elérkeztek egy turista kunyhóhoz, amelyet júliusban is jégmező vett körül. Egy kövér gráci leány mért benne tejet, szolgált vajaskenyérrel és szalámival. A kunyhó előtt 2 kőasztal, és egyiknél ült a herceg és barátnéja. Az újságíró a váratlan örömtől, a hirtelen kínálkozó szerencsétől úgy megijedt, hogy őfenségéjék elmosolyodtak. Úgy látszik, komikus vagyok, gondolta a fiatalember, és barátjával együtt bemenekült a kunyhóba. Lassan sompolygott elé, és magával hozott rajztékájával kiült a ház elé, alig 10 lépésnyire a magas vendégettől. A szíve hangosan dobogott, folyton őfenségére gondolt, de látszólag legodaadóbb figyelemmel rajzolta a szemben lévő tájat. Lassanként neki bátorodott. A kövér leánytól szenet kért, hogy az ő alakját is fölvázolhassa. A rajz nagy izgatottságában, és mert nem gondolt komolyan arra, hogy művészetet űz, jobban sikerült, mint rendesen. A tejkocsmárosné nagyokat nevetett, meg volt elégedve. A rajzot elkérte ajándékba. Amíg az ügylet folyt, a herceg és barátnéja halkan beszélgettek, de az abszolút tiszta levegőben minden szavukat hallotta az újságíró. Ő felsége szólott. A festőket szeretem. Tisztességes nép. Soká élnek, a legtovább. Kissé sokat kérnek aránylag kis képekért, de csak újabban. Ez a fiatalember talán fotográfus is. Az asszony megjegyezte. Ez művész. Nagy haja van. A hajukat azt rövidebbre vághatnák. Ez magyar. A másik, aki bent alszik, az is az. Szeretem a magyarokat, aránylag tisztességes nép. Rendes emberek, ha egyszerre meg nem bolondulnak. Én szeretném, ha ez engem lerajzolna ebben a tiroli ruhában, amint a sziklán ülök a gleccserrel a hátam mögött. Miért ne? Kint vagyunk a természetben. Ha magának, Júli, ez élcet szerez. Előbb elkérték a Gráci leánytól az újságíró rajzát, és miután ő fensége megállapította, hogy a fiatal ember jó művész, csak még fiatal, megkérdeztették tőle, hogy mennyiért csinálna egy szabadkézi rajzot itt, a szabadban, most mindjárt. Asztalos Aurél, mert az újságírót így hívták, legelsőbben is felállt, és mélyen meghajtotta magát a hölgy, majd pedig ő fensége előtt. Bocsánatot, nem vagyok festő, mondta a fiatalember kedves szomorúsággal. Talán csak nem akadémiai festő, nem baj. Író vagyok, szólt az újságíró, szinte megtörten. Veszedelmes emberek, jegyezte meg Júli. Ő felsége némileg elkomorodott. Azoktól félni kell. Az újságíró torka kiszáradt az izgalomban, csak nem belerekedt, amíg kimondta. Ő felsége hadnagya vagyok tartalékban. És igen boldog leszek, ha csekély művészetem fenséget szolgálatára lehet. A fiatalember katonai karaktere a herceget kiengesztelte, és miután a vallási kérdés tekintetében is tisztán látott, meginvitálta. Tessék közelebb lépni. Asztalos Aurél ismét meghajolt, és a neki kimutatott kövön helyet foglalt. A munka tehát elkezdhető, indította a herceg. Júli poszba helyezkedett, mint a görög tűz venné körül. Szentimentálisan és édesen nézett a kunyhó falára, és csak hellyel közzel kacsintott a herceg felé, aki munka közben szóval tartotta a társaságot. Fiatal hadnagykoromban én is tudtam akvarellel festeni, ha a színt a tanárom előbb megjelölte. Ennek 30 éve. Ő fensége 10-et elfeledett. De ez a háborúban múlt el. Szabad a művésznek beszélni munka közben? Aki gyakorlott, annak azt hiszem, igen. Én szeretném bírni e vidék minden fontosabb pontját, kisebb-nagyobb, de csak kétszínű rajzokban. Az ég kék és a föld barna. Az író úr fenségednek megcsinálhatja, jegyezte meg Júli. Boldog volnék, szólt a tényleges boldogságtól elvörösödve a fiatalember. Nekem ez mulatság, dolgom úgy sincs, az írást az orvosok megtiltották. Ön nem látszik betegnek, jegyezte meg az asszony, reá sem nézve. Azt maga érzi az ember, mondta a nagyúr igazi részvéttel. A mi orvosunk önt meggyógyítaná. Az mindenkit meggyógyít, ha még fiatalon kapta. Mondotta Júli, majd minden átmenet nélkül megkérdezte. Lehet-e fehérrel festeni? Szeretném, ha a kutyácskáimat mind lerajzolná, mind fehérek. Kutyákat igen nehéz rajzolni, nem állnak meg. Tájakat könnyebb. Tehát a tájakat lesz szíves. Mit kér? Mondta a herceg becsületes őszinteséggel. Egy kis arcképet. Fotográfiát ajándékba fenségettől. A hercegi pár összenézett. Ez Nobel ember. Nem hiába, hogy magyar ember. Ezt fejezte ki a nézésük. Az asszony azonban nyomban megérezte, hogy ez a nagylelkűség, ez a gavalér ajándék neki szól. A Grand Seigneur ellenben az iránta való hódolat szép jelét látta, azon felül a jó és előnyös üzletet. A jó üzletet mindenki szereti, bármi gazdag és előkelő legyen is. Ramzesztől kezdve egész a hercegig ebben senki sem kivétel. Viszonozni, visszautasítani, el nem fogadni, vagy kárpótolni aztán, az más. Az élv, a gyönyör azonban marad. Bízza csak rám, mondta a herceg. Az alkalmi művész újra bókolt a fejével, és hogy felszabadult az elfogultságtól, ugyancsak szenvedélyesen rajzolt. Látván, hogy ő fensége igen jó, egyszerű férfiú, amint modelljét nézte, tekintete bókot bókra halmozott. A festő különös kézmozdulatával már azt is merte jelezni, hogy a hölgy néhány művészi vonala őt elragadja, és egyszer s mind elbusítja, mert nem bír vele. Egyébként a fiatalember ismerte művészete határait, és tudta, hogy nem szabad experimentálnia, sietve fejezte be a krétarajzot, amelyben volt némi hasonlatosság és formai csinosság. Nem volt ugyan Juli, hanem egy szép, fiatal hölgy, az, amelyet kapott minta után már sokszor lerajzolt. Asztalos mester, mint a legtöbb dilettáns, voltaképpen csak egy női fejet tudott rajzolni, ama bizonyos akadémikus fejet. A nő felsikoltott örömében, a herceg is igen meg volt elégedve.